Tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia, milyen Pepito előadást fogunk tartani, tehát tartok egy rövid bevezetőt, aztán Júli beszél a kőnyomatos elosztókról, kiderül, hogy ez micsoda. Én Csolnoki Lászlótól hoztam az eset, egy esettanulmányt, ő Kosztolányi Dezsőtől, és Júli fogja a lezárást is elmondani, tehát így négy részre terveztük az előadást. Én röviden a kutatásomról szeretnék beszélni, amelynek kapcsán ezek a szövegügynökségek egyáltalán felbuktak a horizonton, hogyha fogalmazhatok így. Körülbelül 2014 óta keresgélek szövegeket a Csolnoki testvérektől, Lovik Károlytól, Szini Gyulától, különböző időszaki kiadványokban, koncentrálva a vidéki magyar sajtóra a századfordulón. És mivel én is beszálltam a kosztolányi forrásgyűjtésbe Katar évén, ezért ez a lista végül Kosztolányival bővült, és hát sajnos az utóbbi években rájöttem, hogy Kródi Gyulát sem lehet mellőzni, ami a feladatot rendkívül megnehezítette, de most már van elég dolgom az elkövetkezendő 50 évre. Eddig körülbelül 1200 vidéki időszaki kiadványt néztem át az elmúlt közel négy évben, és rövid időn belül felfigyeltem arra, hogy ezekben a kisebb vidéki időszaki kiadványokban ugyanazoknak a szerzőknek a szövegei szinte ugyanazon sorrendben szerepelnek. Olyan BC kategóriás szerzőkre kell gondolni, mint Lux Terka, Zsoldos László, vagy Dánielné Lengyel Laura, akikről nem nagyon tudunk semmit. De ezek között a szerzők között felbukkan Csolnoki László, aki egy fokozattal talán ismertebb, és felbukkan Kosztolányi Dezső is az 1910-es évektől. Most, hogy mi vezetett oda, hogy itt egy kőnyomatos elosztó, tehát egy központi elosztás történt. A Csolnoki László hagyatékban található egy kézzel írott lista, amin azok a folyóiratok és időszaki kiadványok nevei olvashatók, amikben Csolnoki László 1900-tól 1918-ig publikált. És ebben a listában megtalálható az általános tudósító és a munkatárs neve. Ez két ugyanahoz a személyhez, Leopold Gyulához köthető kőnyomatos elosztó volt. Ezt egy korabeli hírügynökségként kell felfogni. És hál' Istennek az OSK őriz két lapszámot az általános tudósítóból, és az egyikben megtalálható az a Csolnoki László szöveg, amit majd a második, azaz a harmadik körből bemutatok, ez az Írisszvirág. És nagyon röviden beszélnék arról, hogy milyen különbségek, illetve hasonlóságok mentén ragadható meg a századfordulós, illetve az ezredfordulós, ha úgy tetszik, ezredfordulós folyóiratos publikációs praxis. Ugye hasonlóságként említhető, hogy amikor egy szerző kötetét olvassuk, akkor ezeket a szövegeket, legyen az regény, vers, vagy rövid próza, ezt már folyóiratok hasábjain is olvashattuk. Korábban ebben a tekintetben a két időszak olyan nagyon durván nem különböztethető el egymástól. Viszont különbség ugye, hogy a századfordulón működött a folytatásos tárcregény, valamint a regényeket bizonyos időszaki kiadványok ilyen levágható formában közölték. Erre egy példa, hogy itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban olvasható tudtommal az országban egyedül Csolnoki László a Szerelem betegei című regénye, ami a Tolnai Világlapja hasábjain jelent meg, viszont minden közgyűjteményben őrzött példányból kivágták a regényt. Itt viszont azt hiszem, hogy az Illés hagyatékban a könyv bekötve megtalálható és olvasható. További hasonlóságként említhető az, hogy a szerző újra szerkesztette a szöveget a leadás előtt, de természetesen ennek más technikai protokolljai voltak. Ugye azért a századfordulón az írói újságírói hivatás szorosan összekapcsolódott. Én nem tudnám elképzelni, hogy ma egy szerző 10-20 napilapban publikáljon. Mondjuk ennek az az egyik akadály, hogy nincs 10-20 napilap jelenleg a fővárosban, valamint más jogi kontextussal is számolhatunk. Ugye itt a kutatás során, és erről majd Julitól és tőlem is sokat hallhatnak az elkövetkezendő percekben, tehát a szövegmódosulások követhetetlenek, ezért mi egy instabil szövegvariánssal számolunk, aminek az eredete tulajdonképpen megragadhatatlan, viszont kérdés, hogy mennyire releváns ez az eredeti szövegváltozat. Most esetleg emlékeztetnék a nyelvtörténetből a megcsillagozott alapalakra, amit mi úgy tanultunk, hogy ugye nem létezik, de a meglévő nyomok alapján ezt következtették vissza. Ilyen lenne ez az eredeti szövegvariáns. A századfordulón egy szabályozatlan helyzet volt, viszont ezek az illegálisba hajló szövegközlések minden oldalon nyerességként jelentkeztek. A folyóirat mindig meg tudta tölteni szép irodalmi kontenttel, hogy ezt a modern szót használjam, a vonal alatti részt, tehát a tárcát. A szerző megkapta a juttatásait jobb esetben, az olvasó pedig mindig új és új tartalommal találkozott. Viszont a fővárosi napilapban vagy folyóiratokban megjelenő variánsokhoz képest más mintázatokat mutatnak azok a szövegek, amik ezekben a szövegügynökségekben vagy elosztóhálózatokban cirkuláltak, mivel itt a szövegmódosulásokért nem a szerző felelt, akinek valószínűleg nem volt tudomása arról, hogy az egyszer eladott szövege hány helyen jelent meg. Itt a szövegmódosulásokért a helyi újságok szerkesztői és szedői feleltek, akik az esztétikai, retorikai kritériumok helyett funkcionális, mediális kritériumokat tartottak szem előtt, mint például a tárcarovat mérete, vagy a rendelkezésre álló betűkészlet ugye a szedésnél, vagy esetleg a helyesírási kompetencia. És akkor én most átadnám a szót Julinak, aki bevezeti önöket a kőnyomatos elosztók világába.
Én azt ott eszembe a századfordulós és az ezredfordulós különbségről, hogy szokták mondani, hogy ezer oka van annak, hogy nem harangoznak. Az első az, hogy nincs harang. Nagyjából ott folytatom, ahol az András abba hagyta, de előbb annyiban pozícionálnám jobban egy kicsit az időszakot, amelyről beszélünk, hogy itt most az első világháború kitöréséig tartó időszaknak, az időszak sajtójának egy jelenségéről van szó. És ez azért is nagyon fontos, mert ma már a Kosztolányi életmű több szegmenséről esett szó, például a később megjelent kis prózai szövegeket megemlítette Veres András, illetve a regényekről is, hát a regényekről rengeteg szó volt. És hogy minden egyes szegmensnek megvannak a maga problémái, még a műfaj sem biztosíték arra, hogy ugyanazokkal a gondokkal szembesül a sajtó alárendező, és ebben az esetben a kisprózák különösen kitettek a különböző sajtóeljárásoknak az időben megoszló működésére. A másik, amit szerettem volna elmondani, és amit már Kata utalt, rövid bevezető mondatként, hogy remélem, hogy az fog kiderülni ennek a tandem előadásnak a végén, hogy vannak olyan problémák, amiket csak párhuzamosan működő kutatóhelyek együtt tudnak egyáltalán fölvetni is, nem csak megoldani, ha egyáltalán van megoldás, és hogy egy kritikai kiadásnak, ahogy ezt Kata említette, bőven lehetnek sajtótörténeti tanulságai, sajtótörténeti vonatkozásai. Bengi László már bevezette délelőtt a rettentőt, mint egy alapfogalmat a kritikai kiadásokkal kapcsolatban. Szerintem ezt még fogom használni a könnyomatosokkal kapcsolatban. Könnyomatosoknak nevezzük a hírügynökségeknek a kezdetben litográfiai, majd egyéb más, de ugyanúgy síknyomású módszerrel sokszorosított híranyagait, amelyet a megrendelőknek jellemzően a szerkesztőségeknek küldtek ki. A könnyomatos tehát egy könnyen sokszorosítható hírszolgáltató, amely bizonyos kikötésekkel híreket és hirdetéseket, bónuszként pedig tárcaszöveget kínált vidéki lapoknak. Feltétel volt az, hogy már egyetlen szöveg átvétele a teljes lapra való előfizetést jelentette, illetve hogy egy évben és egy adott településen csak egy sajtóorgánum fizethetett elő egy adott tudósítóra. A szakirodalom 1930-ra teszi az első kőnyomatosnak a megjelenését, ez kézzel írott volt, ennek majd később kis jelentősége lesz. És aztán ezek elkezdtek szaporodni, először az országgyűlés üléseiről voltak nyilván sokkal szűkebb körben terjesztett kőnyomatos tudósítók, aztán ez fölgyorsult a század végéhez közeledve, és a parlament munkájától függetlenül elsősorban a vidéki sajtónak a kiszolgálására kezdtek el elszaporodni ezek a tudósítók. 1880-ban jött létre a Magyar Távirati Iroda, ami ekkor még egy ugyanilyen kőnyomatos tudósító volt. A kőnyomatost, tehát ezt fogom használni, ezt a terminust, bár Lakatos Éva is fölhívta rá figyelmet, hogy ezt egy idő után már csak hagyományból használták, hiszen sok más gyors és egyszerű sokszorosítási technikával gyártott nem is lapnak mondanám, hanem sajtóterméknek volt ez az összefoglaló neve. Leopold Gyula, aki esetünkben a főszerepet játsza, és aki egyáltalán az akkori magyarországi sajtókörnyezetben a tárca novellák vagy a tárca szövegek szempontjából a vezető szerepet játszotta, ő két vállalkozást alapított. Először 1896-ban az általános tudósítót, majd 1902-ben a munkatársat. Ezen kívül egy olyanról van tudomásunk, még egy olyan kőnyomatosról, ami biztosan közölt szép irodalmat is, ez a Vasárnap. Ez egy nagyon jellemző eset sajnos, amire majd később még néhány mondatban ki fogok térni, hogy ugyan a Vasárnap még szerepel az OSK katalógusában, azonban a példányai már nincsenek meg. Tehát sajnos nem tudjuk, hogy milyen arányban tartalmazott szép irodalmat. Nem fogom felsorolni, hogy hány kőnyomatos létezett a századforduló környékén, egyrészt azért nem, mert nem tudjuk pontosan. Nagyon eltérőek a különböző forrásokban megadott számok. Másrészt nyilvánvalóan volt rengeteg kérészéletű vállalkozás is ezek között, de minden esetre az már egy figyelmeztető dolog, hogy egészen kicsi tudomány vagy gazdasági területekhez is létrejöttek az azokat kiszolgáló kőnyomatosok, tehát a méhészkedéstől elkezdve az egyházi területen át a színházi tudósítói mindenféle tudományos művészeti területnek megvolt a maga ilyen értelemben vett kiszolgálója. Buzinkai Géza legutóbb megjelent kötetéből annyit tudunk, hogy az általános tudósító 10 éves alapításának évében nagyjából 160 lappal volt kapcsolatban Leopold Gyula. Hogy ez biztosan mekkora szám volt, azt sajnos nem tudjuk. A 10 éves jubileumra megjelent egy kötet az ő szerkesztésében és kiadásában, ahol ő felsorolja az akkor Magyarországon létezett vidéki lapokat, és bizonyosokat kiemel félkövérszedéssel, amelyekben hirdetéseket lehet feladni, tehát nagy valószínűsége ezekkel a lapokkal kapcsolatban volt, de ez abban az értelemben nem lehet, abban az értelemben sem lehet egy biztos pont a kutatás során, mert hogy ez évről évre változhatott, hogy pontosan hány lappal volt ő kapcsolatban. Ugye a századfordulón vagyunk, tehát az országban több mint 1500 lap létezik, és ezeket, ahogy András is mondta, meg kellett tölteni, tehát a lapoknak, és különösen a vidéki lapoknak nagyon nagy szüksége volt ezekre az anyagokra, és nyilvánvalóan ezeknek a hirdetési társaságoknak is nagyon nagy szükségük volt a bevételre, tehát mindenki nyert az ügyön, illetve hát előbb-utóbb egymással elkezdtek versengni ezek a hírszolgáltatók, és rendkívül szórakoztató, egymást vádló híreket is terjesztettek a különböző lapokban. Tehát a napi sajtó egyfajta segédanyagáról van szó, ami nem a széles nyilvánosságnak szólt, hanem ezeknek a megrendelőknek, ahogy ezt Lakatos Éva írja. Itt kezdődnek a problémák. Egyrészt bizonytalan státuszú sajtótermékről van szó, hiszen nem folyóirat vagy napilap, viszont nem is kézirat egészen, bár magukat a kőnyomatosok kéziratként jelölik meg. Mindjárt mutatok néhány képet. Ez a Magyar Távirati Irodának egy fejléce. Ugye ott van kéziratnak tekintendő. A többi kép példát is innen fogom hozni, mivel egy nagyon nagy léptékű digitalizálásnak köszönhetően a Magyar Távirati Irodának az anyagai most már elérhetőek digitálisan, míg a többi kőnyomatost vagy egyáltalán nem található meg, és ha még megtalálható is, ahogy Andi is említette, ugye két példány van az OSK-ban az általános tudósítóban, vagy két töredékes példány, azokat nem nagyon lehet másolni. Tehát a problémát az jelenti, hogy ahhoz képest, hogy mennyi létezett, arányaiban nagyon kevés maradt fent, emiatt a furcsa, hogy mondjam, nem hivatalos, vagy félhivatalos, vagy megrendelőknek készülő státusz miatt. Viszont, és ahhoz képest, hogy mekkora szerepet játszottak a napi sajtóban, nagyon kevéssé kutatott területről van szó. Tehát nagyon sok elvégzendő munka van még ezzel a sajtótörténeti területtel kapcsolatban. A dokumentációjuknak még kevesebb nyoma van, eddig sem szerzői hagyatékban, sem pedig Leopold Gyulához köthető levéltári anyagok között nem találtunk sem szerződéseket, sem megállapodásokat, sem kimutatásokat. Habár Leopold Gyulához köthetőek anyagok, és az például részletesen tudható, hogy mikor és mennyiért vett sarogját meg kokszkosarat, de az, hogy milyen szerzőkkel állt üzleti kapcsolatban, arra vonatkozóan nincsenek dokumentumok. A saját korukban is nehezen ellenőrizhető volt a terjedésük, ahogy erre Andris már utalt, és még fog is utalni. Tehát az átvételeknek, az esetleges illegális átemeléseknek, főleg a háború vége felé, illetve a 20-as évek elején tere nyílt. És hát egyáltalán, hogy néztek ki? Milyen részben voltak gépeltek és kézírásosak az oldalak? Az ismert példányok szerint ennek a kettőnek az aránya számonként is változhatott, ami szövegkritikai szempontból nem érdektelem. Ez egy 1909-es MTI, nem tudom, látják-e, hogy egyrészt kézzel be vannak toldva bizonyos szavak, másrészt nyilvánvalóan a sokszorosítási technika miatt egyes szavak szinte teljesen olvashatatlanok. Mutatok egy másikat 1910-ből, szintén kevert kéz- és gépírás, és hát, hogy nem sokat javult a helyzet, 27-ben is nagyjából, tehát ott például a lap közepén látszik, hogy tehát szedő legyen a talpán, aki azt kibogarázta, hogy oda minek kellett volna kerülnie. Azzal zárnám, mielőtt visszaadom a szót Andrisnak, hogy amire már utaltam, hogy az első világháború után azért leáldozott nagy részt ezeknek a kőnyomatos tudósítóknak, nagyban beszűkültek a publikációs lehetőségek, és ezek a hálózatok többek között Leopold Gyuláé is megszűntek. Úgyhogy mindkét példánk 14 előtti.
Egyébként Leopold Gyula volt az, aki elindította a nemzeti sportot, ami számomra egy kedves húzása volt. Nem mintha olvasnám, de egy időben olvastam. Na, tehát Csolnoki Lászlótól hoztam egy esettanulmányt, és először néhány statisztikai adat. Hál' Istennek a Csolnoki László hagyaték, ami az OSK-ban kutatható, elég gazdag. Például a publikálási naplója is olvasható, amit 1915-től 25-ig vezetett a szerző. Ez alapján 1916-ban 18 eladott szövegéből 6 jelent meg ebben az évben, 4 darab 1917-ben, de még ő se jegyezte föl, hogy megjelent egy kalóz példány, tehát egy a Tolnai Világlapjában 1907-ben és 15-ben megjelent elbeszélése, megjelent a Bazárban. És erről Csolnoki László sem tudott, legalábbis a napló szerint. A másik dolog, amit mondani szerettem volna, vagy mondani szeretnék, hogy most készítek egy kisebb kutatást szerzők első világháború alatti publikációs praxisáról, és eszerint a jelenleg rendelkezésre álló adataim szerint Csolnoki Lászlótól, Kosztolányitól, Kruditól és Szinitől 1916-ban időszaki kiadványokban magyarul 454 szöveg jelent meg, viszont feltehetőleg ezeknek a szövegeknek a 98%-a utánközlés vagy önplágium. És ugye nem is a századforduló járunk, hanem 1916-ban. Most mindjárt beindul remélhetőleg. Igen. Tehát az Iris virág című szövegről fogok beszélni, ami 1907-ben jelent meg 21 vidéki időszaki kiadványban. Ugye ennek a példányát ismerjük az Elosztóból. Ebben az évben Csolnoki 3,5-ször több szöveget publikált, mint 1906-ban, viszont ezeknek a publikációknak a 43%-a három szöveg volt, három központilag elosztott szöveg, az Éjszaka, az Írisvirág és a Hópelyhek. A térképen az látható, hogy tehát a pirossal jelölt vármegyékben megjelent az Írisvirág, a sárgákban pedig vagy a Hópelyhek, vagy a az Éjszaka. Elég nagy lefedettsége volt Csolnoki első három központilag elosztott szövegének. 12 labban az elosztás első hetében jelent meg a szöveg, 2 labban az elosztás második hetében, 2 labban júniusban, ugye itt egy májusi publikációról van szó, 3 labban júliusban, viszont 1908-ból és 9-ből is ismerünk megjelenéseket. Véleményezhető, hogy ezek illegális átvételek, viszont szerződések hiányában nem tudjuk, hogy a könyvmatos elosztókból érkezett lapokat a vidéki szerkesztőségek milyen formában használhatták fel. Az az érdekes, hogy mind a 21 szövegvariáns különböző, de egyébként az alapváltozat is rontott, ezt csak így zárójelbe jegyzem meg, azaz minden vidéki időszaki kiadvány szedője újra kiszedte a szöveget, és nagyon érdekes dolgok derültek ki. Tehát volt olyan szedő, amelyik új bekezdéseket tördelt be az eredetihez képest. Volt olyan szedő, amelyik rengeteg elütést produkált, de például csak egy szedő jelezte idézetként a szövegben megjelenő Tompa Mihály verset, mint intertextust. Néhány konkrét példa. Elszörnyűködtem, ez olvasható az alap változatban, ami az elosztóban jelent meg. 13 esetben változatlanul hagyták a szedők, 3 esetben elszörnyűködtem, itt valószínűleg volt hosszú ű karakter a szedőkészletben, elszörnyűködtem, de egy helyen javították elgyönyörködtemre, és először gyönyörködtemre is, és egy esetben elszörnyűködtem olvasható. Jaj, pardon. Mint hiába, ugye a 9 esetben mind hiába, 6 esetben mind hiába egyben, 6 esetben változatlanul. Szívszaggatás csata. Ami valószínűleg szívszaggató csata akart lenni, de az elosztóban így olvasható. 9 esetben változatlanul hagyták, 9 esetben szívszaggató csata olvasható, de olvasható szívszaggatós és szívszaggatásos csata is. Az elosztott példányban az éled lexémát egy helyen aláhúzva jelölték, tehát jelölve a kiemelést, ezt 4 esetben követték, de csak egy helyen kurziválva, és ugye, mint látható, egy helyen az élet helyett élve szerepel. És szerintem a legmulatságosabb példa, az örök nagy rendszerint elveszíthetem. Ugye itt az történt, hogy a rendszerint, a rend a sor végén olvasható, és valami miatt elválasztójelet tördeltek be, ami így hülyeség, nettó hülyeség. 10 szedő meghagyta, 10 javította az alakat, viszont Fejér megyében a Székesfehérvár és vidéke munkatársa úgy oldotta meg a problémát, hogy a mellékmondatot kitörölte. Ez a legbiztosabb megoldás. Nem tudta eldönteni, hogy mit csináljon ezzel az alakkal. Na most ugye itt olyan példákat hoztam, amik az elosztás során jelentkeztek, és megkülönböztethetők az Írisvirág azon szövegváltozatai, amik egyrészt a fővárosban jelentek meg, és valószínűleg személyesen Csolnoki László juttatta el az adott lapokhoz. Ugye ő plagizálta önmagát elég serényen, a kortárs szerzőkhöz hasonlóan, és hát így néz neki az Írisvirágként ismert szöveg összes ismert címváltozata és az összes ismert megjelenési hely. Ugye 15 év alatt a szöveg 4 címváltozat formájában 28 időszaki kiadványban jelent meg. Nem szeretnék a szövegről beszélni részletesen, ez egy jellemzően szecessziós, esztétista, álomszerű szöveg, amiben egy, legalábbis a férfira nézve, férfi szereplőre, a narrátorra nézve balul végződött szerelem története olvasható. A hasonló című szövegek nagy részt megegyeznek, tehát például az 1906-ban a Magyar Szemlében és az 1910-ben a Tolnai Világlapjában olvasható Őszi Árnyék szövege nagy részt megegyezik. De a különböző címváltozatok nagyban különböznek, tehát itt a szerző belenyúlt a saját szövegébe. Egy-két példát mondanék. Az első szövegváltozat ez a Frida. Itt megtudjuk, hogy az egész történet a Balatonnál játszódik, és az utolsó mondat így hangzik, hogy azt hiszem, azon az estén, mikor a virágok közt jártam, a modern leánynevelésre gondoltam. De most, mivel a történet egy elég egy ilyen végzett asszonyatípust állít az olvasó elé, ezért ezt az utolsó mondatot én egy didaktikus zárlatként értékelem. Ilyenben a narrátor arra célozna, hogy hát a modern, az úgynevezett modern leánynevelésnek ez az outputja, Frida, aki tönkreteszi a férfiakat. A következő változat az Őszi Árnyék, itt marad a Frida név, viszont nincs semmifajta konkretizálás, és a didaktikus zárlat helyett azt olvashatjuk, hogy sokszor találkoztam azóta is Fridával, láttam sok változatban újjászületve, sok szép leányszem mögött rejtőzve, de már elkerülöm félve, unottan. Kicsit poétikusabb az emlékező távlat behelyezésével együtt. A harmadik szövegváltozat, ugye ez, ami vidéken keringett, az Írisvirág, itt a név Adélra változik, és a szöveg kap egy narratív keretet. Én most visszaemlékszem egy régi történetre, és itt a négy szövegváltozat közül, tehát itt találkozhatunk a legvégzetesebb nő alakkal, aki már-már ilyen vámpír szerepben tetszeleg, és a narrátor többször reflektál megnyomorított helyzetére. És ehhez képest érdekes, ugye, hogy hát véleményem szerint Csolnoki legutoljára az Írisvirághoz 1907-ben nyúlhatott hozzá, amikor eladta Leopoldnak, és legközelebb 1908. decemberében nyúlhatott hozzá, vagy ezt megelőzően, amikor a Divatszalonnak eladta Dóra címen, és itt nagyon sok mindent megváltoztatott. Többek között a főszereplő nevét, Frida és Adél helyett Dóra. A narrátor ezúttal jogászhallgató, egyébként, mint Csolnoki László bátyja Csolnoki Viktorról, tudjuk, hogy Győrött volt jogászhallgató, ezt is megtudjuk a szövegből, hogy egy győri jogászhallgató a narrátor. Kimarad a Tompa idézet, ami mindegyik variánsban előfordult, viszont a történet 15 évvel az események után indul, és megtudjuk, hogy Dóra azóta meghalt. És a bizonytalanságot, a narrátori bizonytalanságot nem az emancipálódó nő alak okozza, hanem annak zsidó származása. És hát az lenne a kérdés, hogy, és erről majd Juli fog beszélni hamarosan, hogy ennek az elméletéről, itt a különböző érvekről és ellenérvekről, hogy melyik szöveget lehetne alapvariánsként tekinteni, mert hogyha már csak az Ultima Manus elvét nézzük, akkor is ugye, ez most filológiailag nem helyes okfejtésen, azt belátom, de hogy már két szöveg között ingadozhatunk, mert valószínűleg Csolnoki utoljára a Dóra című szövegváltozatot gyártotta le, amiből egy csomó olyan poétikai jellegzetességet kihagyott, ami meghatározó volt az első három szövegváltozatban. Viszont az utolsó, tehát ennek a történetnek az utolsó olyan szövegváltozata, amit valószínűleg Csolnoki személyesen juttatott el időszaki kiadványhoz, az a Tolnai Világlapja Őszi Árnyék című szövege, ami ugye a második szövegváltozat volt. Mutatok még egy diát zárásként, ami, hát elnézést kérek, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Digifil bázisán egy ilyen sufni tuning módon elkészített ábrát, de talán a lényeg, ugye itt külön, tehát a Hazánkba és a Divatszalomba egy szövegváltozat ment, jutott el, a Magyar Szemlébe, a Tolnai Világlapjába, a Független Magyarországba pedig az Őszi Árnyék. Az általános tudósítóba jutott el az később elosztott példány, és a Magyar Újságban megjelent a szöveg, az Őszi Árnyék, 1919-ben, viszont nagy valószínűséggel ez egy illegálisan közölt szöveg volt, nem található meg Csolnoki publikálási naplójában, és a Magyar Újságban olyan Csolnoki László publikációk találhatók, amik nem találhatók meg a naplójában, tehát a Magyar Újság a pozsonyi magyar újságról van szó, valószínűleg kihasználta a kaotikus helyzetet, a századfordulós sajtóhálózat megsemmisülését, és olyan szövegeket közölt, amiket nem szabadott volna. Az Írisvirág sem válogatás kötetbe és jelen ismereteink szerint hosszabb szövegkompozíciókba sem került be, tehát például regényekbe, de 1919 utáni továbbfejlesztése sem bizonyítható, a szerzőt ezért nem faggathatjuk tovább az ideális szövegvariáns kérdéséről. Amennyiben viszont a korábbi poétikáktól megkülönböztethető modernség szövegszervezői eljárásaira gondolunk, a több szálon futó rétegzett és kiforrott Dóra című szöveg helyett az olvasót magára hagyó őszi árnyékot lenne érdemes kiemelni az életműből egy kritikai kiadás számára. És akkor most átadom a szót az utolsó etapra.
És igyekszem nagyon gyors lenni. Tehát mi ezzel a problémával akkor szembesültünk, amikor a Kosztolányi két első novellás kötetével elkezdtünk foglalkozni, és ugye a forrásgyűjtés eredményeit áttekintve azt derült, hogy mi Kosztolányhoz képest is rengeteg helyen jelentek meg ezek a szövegek, mégpedig egy-két nap különbséggel különböző vidéki lapokban, 20-22, akár 24, itt most éppen hoztam egy olyan példát, ami akár 24 helyen is megjelenhetett, mondjuk egy vagy két hét leforgása alatt. És akkor az ezen a köteten dolgozó munkatársak, illetve az ezt felügyelő vezető kutató Bengi László elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hogyan lehetséges ez, milyen publikálási metódus tette ezt lehetővé, és így jött a András kutatása, amiről már tudtunk, és aki akkor már nyakig benne volt a könyvnyomatosok kérdésében. És rögtön lehetővé vált a két anyagnak az összevetése. Amellett, hogy vannak hasonlóságok a két életmű között, amellett vannak nagy különbségek is, Kosztolányinál az derült ki, hogy tipikusan azokat a szövegeket keringette így, vagy azok a szövegek keringtek tőle így, amelyek már megjelentek kötetben, tehát valószínűleg itt nyomtatott verzió került a könyvnyomatoshoz. Erre egyébként van egy nagyon jó példám is, az Istenítélet kötet változatában szerepel egy sajtóhiba, amit valamennyi vidéken megjelent változat tovább örökített, de az első megjelenésben, tehát ahol még szerzői változatról volt szó minden bizonnyal, ott még nem sajtóhiba, tehát a kötetben keletkezett a sajtóhiba, és ezt utána minden vidéki megjelenés a következő években tovább örökítette. Említette Andris, hogy a Csolnoki esetében elsősorban publikációs felület volt, vagy publikációs módszer volt a könyvnyomatosok általi forgalmazás, míg Kosztolányi esetében úgy tűnik, hogy inkább a terjesztés volt a lényeg, tehát számára az volt a fontos, hogy ezek a szövegek akkor is, ha már kötetben megjelentek, minél tovább és minél szélesebb körben keringjenek. Nagyon irigylem az Andrist azért, mert a Csolnoki esetében van egy publikálási napló, itt nincsen publikálási napló, viszont ami miatt meg ő irigyelhet bennünket, hogy ugye nekünk vannak kötet változataink, ami majd az előadás végén újra szóba fog kerülni. A Kosztolányinál is vannak monogramos és anonim közlések a vidéken terjedő verziókban. De szerződés hiányában itt sem tudjuk, hogy melyik volt esetleg illegálisan átvett anyag. Rejtély az is, hogy miért van, hogy feltételezhetően ugyanabban a könyvnyomatosban keringő Kosztolányi szöveget kevesebb lap vesz át, mint Csolnoki esetében. Fordított arány is létezik, például a Tasnádnál, ahol egyetlen Csolnoki szövegről tudunk eddig, miközben 10 Kosztolányi által írt szöveget adott tovább ez az elosztó. Mivel Andris nagyon részletes és nagyon jó példákat hozott már, ezért én nem szeretnék ennyire részletes lenni. Azt azért megmutatom, hogy azért, hogy a lapok ezeket az átvett tárcanovellákat természetesen a legtöbb esetben eredeti tárcaként adták el. Ez az Istenítéletnek 1, 2, 3, 4, ha jól számom, 6 eredeti tárca megjelenése, és természetesen majdnem ugyanazzal a szöveggel. Um, nagyban tudok kapcsolódni ahhoz, amire az Andris az előadása a második felének első felében hozott példákat, hogyha rendelkezünk mondjuk 20 darab vidéki megjelenésnek a szövegével, és ott vannak bizonyos pontok, ahol mindegyik, vagy szinte mindegyik téveszt, vagy furcsa alakot hoz, akkor az egy erős érve mellett, hogy itt volt, hogy közös forrásból dolgoztak, tehát egy közös kőnyomatosból, amelyben ez a hely vagy halványan szerepelt, vagy egyáltalán nem volt olvasható. Ugye, hogyha csak egy vagy két, főleg, hogyha egy, tehát csak egy vidéki változatról tudnánk, és egy ilyet olvasnánk, akkor ez pont arra volna példa, hogy na hát biztos kéziratból lett szedve, hiszen rossz a kiolvasás, na de ekkora tömegben ez pont, hogy a nem kéziratról szedést valószínűsíti, hanem az elosztott, vagy ilyen módon továbbított szövegeknek a verzióját. Ami nagyon jelentős, és sajtótörténeti is jelentős lehet közös tanulság, az az, hogy mennyire szabadon bántak a szerkesztők ezekkel a szövegekkel. A Színér várja például egy teljesen új, igaz rövidke mondatot beszúrt egy húzás kedvéért, tehát hogy meghúzhassa a szöveget. Ez már csak azért is érdekes, mert ez az egyetlen olyan lap, amiről sikerült kideríteni, hogy 1909-ben bizonyosan kapcsolatban állt egy másik kőnyomatossal, a pesti munkatársa, amiről nem tudjuk pontosan, hogy mikor szűnt meg, valószínűleg már 1911-ben. De így az egyébként is valószínűtlen eset helyett, hogy Kosztolányi több kőnyomatossal is terjesztette ugyanazon szövegét, vagy hogy szerzői változatot küldött a Színér várójának, pont akkor, amikor az a szövege 7 másik helyen is megjelent a napokban. Inkább itt is arra láthatunk példát, hogy sokkal-sokkal szabadabban bántak a szerkesztők ezekkel az átvett szövegekkel, mint ahogy azt esetleg korábban sejteni lehetett. Tudnék én is példákat mondani, hogy milyen kiolvasási nehézségekbe ütköztek a szedők. Az agyő szót például rengetegféleképpen próbálták meg kiszedni. Itt is a Színér várja a kedvencem, ott egy nagyon, nagyon helyes szedő lehetett. Ő végül is azt írta, hogy add ide, mert annak úgy volt értelme. A két legtöbbet publikált korai novella ezen a módon az Istenítélet és a kőimádó. A Csolnoki féle publikálási mintát összevetve a Kosztolányéval nagyon úgy tűnik, hogy az Istenítélet, tehát a munkatárs terjesztette. A kőimádót pedig az általános tudósító. Nem megyek bele a sztemmákba és egyebekbe ezen a helyen most, hanem inkább mondok még két, illetve mutatok még két példát, hiszen az előadás szempontjából most inkább ez az érdekes. Illetve előbb Palkó Gábor említette a térképes megjelenítés fejlődésének, hát igen, ez a pénttel berajzolt, tehát nagyon bízunk benne, hogy egyszer majd megnyomjuk a gombot is. Szóval, hogy ami ennek az érdekessége, ez az Istenítéletnek az eloszlása az akkori vármegyék szerint, hogy alapvetően a határmenti vidéki lapoknak volt nagy jelentősége. Látszik, hogy azért nyilvánvalóan az ország közepe felé is sokan átvették, de a határszéli különösen sokan. Illetve hát Szatmár megyének volt egy, tehát Szatmár megye azért van Bordóval szedve, mert ott több lap is előfizetett a Leopold féle elosztókra, és ha nem tudok visszamenni, az nagyon rossz. Igen. Ezt a kettőt mutatnám még. Sajnos a Belényesi Újságnak a tévesztése az olyan értelemben nem túl látható, hogy ő egyedül nem tudta kibetűzni a hegyóriások szót, és ahelyett a begyőrfások alakot szedte ki, ami a legkedvesebb példám, de csak ő küzdött meg ezzel. A Békés megyei közlöny ugyanebben a szövegben a porontja helyett perentyút szedett. De itt ezen a két példán jól látszik, hogy miért nagyon látható vagy gyanús az eredeti ősváltozatra vonatkozóan, hogyha sok lap téveszt egyszerre, vagy sok lap küzd a kiolvasással. A másodikat nem értelmezem, mert az hosszú és messzire vezetne, de az elsőben ugye a most szót szedik ketten is, szedi három orgánum is rosszul, mertként és mestként, ugye mindkettő abszolút lehet homályos szedésből, vagy kézzel írt kiolvashatatlan alakból adódó probléma. És akkor nagyon-nagyon röviden arról, hogy ez textológiailag, szövegkritikailag milyen problémákat vet fel. A föntiekben már világos lehet, hogy a kőnyomatosok egy készülő kritikai kiadás számára egyrészt nagyon izgalmas és nagyon fontos területet jelentenek, és nagyon nehezen feldolgozható források. Egyáltalán, hogy ezt most nem ismétlem meg, hány volt, hogy néztek ki, stb., és hogy az adott szerző pontosan melyikkel állt kapcsolatban, hogy a Csolnoki esetében faktuálisan tudjuk, hogy az általános tudósítóban publikál, de Kosztolányinál ezt csak feltételezni lehet. És hát tehát egyelőre Csolnoki féle Íris Virág az egyetlen lekövethető szömeg, aminek tényszerűen ismerjük az elosztóját. A feldolgozott szövegváltozatok alapján az alábbiak valószínűsíthetőek. Egyrészt a lapok egymástól függetlenül párhuzamosan alakították ki a kőnyomatos nyomán a maguk változatát, tehát ilyen értelemben mindegyik végpont. Egy-két esetben volt olyan, de ott az időbeli eltérés is ezt valószínűsítette, hogy mondjuk a Debrecen átvesz a temesvári hírlapból, de egy vagy másfél évvel később. A kőnyomatosok írásképének föntbemutatott minősége sok félreolvasás helytelen kibetűzés forrása volt, arról nem is beszélve, hogy egy-egy kőnyomatos technikai feltételei kinézete maga is változhatott az évek során, és erről is nagyon keveset tudunk. A szerkesztők szabadságáról már beszéltem, és akkor adódik a kérdés, hogy mindezek alapján az így megjelent vidéki változatoknak mi a forrásértéke egy kritikai kiadásban. Ugye írásos dokumentumok szerződések hiányában nem tudjuk, hogy vajon Kosztolánytól kapták-e eleve a kőnyomatosok az anyagot, bár azért egy Leopold méretű vállalkozás esetében valószínűleg nem kockáztatta meg azt, hogy egyszerűen kiszedte volna a szöveget a kötet megjelenés alapján a szerző nélkül. Azt se tudjuk, hogy készítette külön kéziratot a kőnyomatosok számára, vagy valóban nyomtatva adta le. Én azt valószínűsítem, ahogy az előbb mondtam, hogy ezek már eleve nyomtatott változatok voltak. És hát ugye az a gond, hogyha a közreadó, amit a kritikai kiadásé releváns szövegváltozatnak tekint egy napon vagy néhány nap különbséggel megjelenő közléseket, vagy akár csak egyet is, akkor az összes többit is annak kell tekintenie, és fordítva is igaz, ha egyet eliminálok, akkor a többit, az összes többi is eliminálható ugyanazon az alapon. Mert ugye a paradoxon abban áll, hogy valójában a hiányzó kőnyomatos lehetne forrásértékű, amennyiben bizonyíthatóan Kosztolánytól kapott szöveget. De mivel csak az abból derivált szövegek állnak rendelkezésre, azok nem. Viszont csak ezekből a derivált szövegeknek az összevetéséből és az egymáshoz képesti jegyzeteiből következtethetünk arra, hogy egyáltalán ez a hiányzó ősváltozat hogyan nézhetett ki. Ennek megfelelően azt tűnik a legjobb álláspontnak most, hogy az összevetés nem lehet megspórolni, mert nagyon fontos tanulságokkal jár, mind a feltételezett közös forrás, mind egy tágabb sajtótörténeti kontextus szempontjából, Kosztolányról nem is beszélve. De nem a releváns szövegváltozatnak tekintett jegyzetek között, tehát nem a szövegközlés részben, hanem a függelékben, és akkor itt jön az a szerencsés helyzet, hogy minthogy a Kosztolányi kritikai a korai novellák esetében módunkban áll kijelölni egy főszöveget, mert hogy van egy kötet változat, és ahhoz képest megjegyzetelni a releváns szövegváltozatot. Ez a főszöveg kerülhet a függelékbe is, és ezt meg lehet jegyzetelni ezekkel a különféle könnyomatos változatokkal, hiszen az Andis kutatásánál éppen az lesz a probléma, hogy egymáshoz képest nem lehet megjegyezni. Tehát azt a szöveget, ami csak könnyomatos elosztó útján jelent meg valahol, azt egymáshoz, tehát nem tudunk kiválasztani egyet, amit a többi fölé lehetne emelni, hogy ahhoz képest legyen a bemutatva a többi. Igen. Itt még egy nagyon fontos dolgot ki kell emelni, hogy ezeknek a forrásoknak a függelékben való ilyen módú közlése esetében a sajtóhibáknak is óriási jelentősége van. Tehát míg a releváns szövegváltozatok összevetésénél ezeket el lehet hagyni, itt nem érdemes, mert ezek a legláttatóbb dolgok az összevetésnél. Nagyon jó volna visszautalva Katának, és ezzel zárom is most már a Katától elhangzottakra, hogy nagyon jó volna, hogyha volna egy olyan felület, egy olyan kutatás, egy olyan projekt, vagy projekteknek az összessége, ahol legalább néhány ilyen hálózatot föl lehetne majd a jövőben rajzolni, hogy mely kőnyomatosok, mely vidéki lapokba küldtek anyagot, és mely években, mert ahogy mondtuk, ez nagyon sokat változott, akár évről évre is. És akkor talán egy kicsivel jobban látható volna a századfordulós, ez a nagyon furcsa századfordulós képlete az akkori publikálási közegnek, ami lehetőséget adott a plagizálásra, a jogi hiányosságok miatt akár az illegális közlésre is, és egy olyan publikációs normának a körülrajzolására, amit akkor olyan írók használtak, mint Csolnoki vagy Kosztolányi. És egyúttal talán azt is fontos elmondani, hogy ez az egész problémakör szinten tarthatja azt a kérdést, vagy azt a tehát folyamatosan emlékeztet arra, hogy ezek a szövegek nem jutottak nyugvópontra a saját szövegtörténetükben, de nem is ez volt a célja a szerzőknek, hanem pont ellenkezőleg, és ezzel az olvasó is jól járt, a szerző is jól járt, és még a hirdető vállalat vezetője is jól járt. Köszönjük szépen!